Emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 8. fejezetben, az első 13 versben a következőképpen. Így ír az apostol, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfúalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri Isten. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen úrunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem visz minket Istenhez közelebb, ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki látja, hogy te, akinek ismereted van, a bálványtemplom asztalánál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapon azt a kérdést kell föltenni magunknak, hogy mi az, illetve van-e valami, amihez ugyan jogom van, de a másik emberért lemondok erről a jogomról a szeretet nevében. Sőt, lemondok valami jogomról a másik ember iránti szeretetem nevében azért, hogy a másik ember hite erősödjön, és hogy ő közelebb kerüljön Istenhez. Úgy gondolom, szükséges elmondanom a kortörténeti hátteret. Ugye Korintusban nagyon kevés zsidó élt, akik az egyik az Istenben hittek. Inkább pogányok laktak ebben a városban, akik bálványokat imádtak, pogány istenségeket imádtak. És az az igazság, hogy minden hús bálvány áldozati hús volt, hiszen sem a piacon, sem a mészárszékben nem lehetett olyan húst venni, amit előtte a levágásokor ne ajánlottak volna fel egy pogány istenségnek. Mielőtt levágták az állatot, eleve felajánlották valamelyik istenségnek, mint áldozatot. És aztán egy kis részét elégették annak az istenségnek az oltárán, a nagy részét pedig kimérték ennivalónak, és megették. És a zsidók ugye eleve nem ettek ilyen húst, ők eleve elzárkóztak a pogányoktól, és a kóser módon étkeztek, ahogy ez most is van. A keresztényeknél okozott egy kis problémát, hogy hát megtérésük előtt megszokták azt, hogy nyugodtan vásárolnak húst, és azt teszik, mi legyen ezután. Innentől kezdve a keresztények saját maguk vágták le az állatokat, amit étkezésre szántak, és akkor meg volt oldva a probléma. Igen ám, de mi volt akkor, amikor nem keresztény ismerőseik, rokonaik, barátaik meghívták vendégségbe őket? Az apostolok mindig arra biztatták a pogányokból lett keresztényeket, hogy ne szakítsák meg a kapcsolataikat, tartsák a kapcsolatot a nem keresztény rokonokkal, barátokkal, üljenek le velük egy asztalhoz, étkezzenek együtt, hogy legyen lehetőségük Jézusról bizonyságot tenni, legyen lehetőségük igazságot elmondani. Ha elzárkoznak, ha nincs kapcsolat, akkor onnantól kezdve nem terjed tovább az evangélium. Fontos, hogy megmaradjon a kapcsolat. És az is igaz, hogy a bálvány templomban tartották például a lakodalmakat, valahogy úgy lehetett akkoriban is, mint itt nálunk, hogy egy családi ház azért kicsi ahhoz, hogy ott lakodalmat tartsunk, bár régen azért a sátrakkal valahogy megoldották, de mostanában ugye kibérelünk közösségi helyiségeket, hogy meg tudjuk tartani a nagy összejöveteleket. Hát akkor az ókorban pedig ezt úgy oldották meg, hogy lakodalom van, valami nagy családi esemény van, akkor a bálványtemplom szolgálta azt a célt, hogy ott lehetett összejönni, és ott lehetett lakomázni. És a pogányból lett keresztények örömmel elmentek, hogyha még nem keresztény pogány rokonaik és barátaik meghívták ilyen lakomákra, éppen a kapcsolatért. És Pál apostol, tudva a problémát, azt mondja a hívőknek, a keresztény hívőknek másik helyen, az igében, hogy ne kérdezzetek semmit. Meghívnak vendégségbe, nyugodtan menjetek el, üljetek le egy asztalhoz a pogányokkal, egyetek együtt, és amit elétekbe raknak, azt egyétek, és ne kérdezzetek a lelkiismeret miatt. És hogyha nem mondanak semmit, nem kell, hogy terheljétek a lelkiismereteket, bármit megehettek. Nem árt nektek, hiszen az a szellemi hatalom, ami a bálványimádás mögött van, az nem egy igazi Isten. Szellemi hatalom van a bálványimádás mögött. Gonosz lelkek, a démonoknak mondjuk, ugye a Biblia azért említést tesz sokszor arról, hogy a sátánnak, az ördögnek megvannak a maga angyalai, a maga szolgálói, és a bálványimádó vallások mögött ott van ez a gonosz szellemi hatalom. No de hát ez nem egyenlő, ez nem Isten szintjén van. Nem tud nektek ártani, mert ti Jézus Krisztus vérének az oltalma alatt vagytok. Nem kell félnetek ettől. Jézus vérének az oltalma alatt vagytok, Jézus vére a védelem, nem árt nektek. Legyen erős a lelkiismeretetek, menjetek el bátran a vendégségbe, egyetek bátran. De ha ott van egy gyenge lelkiismeretű, egy érzékeny lelkiismeretű keresztény, akinek nem elég erős a hite ahhoz, hogy ezt megértse, hogy neki már nem kell félni. Ugye pogány korában, megtérése előtt félt a szellemi hatalmaktól, és talán nem jutott még el odáig a hitben, még nem erősödött meg annyira a hite, hogy tudja azt, hogy neki már nem kell félni a gonosz szellemi hatalmaktól. Neki már nem kell ezzel foglalkoznia. Még gyenge a hite, még túl érzékeny a lelkiismerete, és ő úgy gondolja, hogy jaj, nem szabad megenni ezt a húst, mert ki tudja, hogy kinek ajánlották föl ezt a húst, melyik istenségnek úgymond, melyik bálványnak, és jaj, valami baj lesz ebből. És akkor figyelmeztet, mert hogy ő bizonytalan, és ő érte, akkor ne egyél abból a húsból. Bár neked erős a hited, erős a lelkiismereted, de ő érte. Miért? Mert hogy akkor ő is felbátorodik, és akkor ő is eszik belőle, de mivel neki a hite még nem elég erős, ezért később a bűntudat fogja gyötörni. A hamis bűntudat által az ördög nagyon meg tudja gyötörni az embert. Most is szembesültünk ezzel. Filmet is néztünk az ifisekkel, ahol előjött az, hogy a bűntudatból pánikrohamok, pánikbetegség, depresszió. De időnként a bűntudat lehet egy hamis bűntudat is, de ugyanúgy adja ezeket a tüneteket. Nagyon, nagyon meg tud gyötörni az ördög ezzel a dologgal. És akkor azt mondja az apostol, hogy tehát keresztényként jogom van enni a húsból, egy még nem keresztény pogány ismerősömnél, egy pogány lakodalomban vagy bárhol, hiszen én nem tisztelem a bálványokat, nem is törődöm velük. De a másik keresztény iránti szeretetem arra visz, hogy ő érte, lemondok erről a jogomról, hogy meg ne botránkoztassam, és a gyenge lelkiismerete miatt ne gyötörje a bűntudat, és emiatt ne kerüljön távolabb Istentől, emiatt ne gyengüljön még jobban a hite, ne veszítse el a hitét mondjuk emiatt. Tegnap sokat gondolkoztam meg az előző napokban is, hogy egy 21. századi kereszténynek mi az üzenet ebben az igében. Mert hogy a bálványáldozati hús az már elég régóta nem téma. Milyen párhuzamot tudnánk találni a mai életben, és sokáig nem jutott eszembe semmi. És ugye el is gondolkoztam rajta, hogy hát a az a bizonyos bizottság, akik úgy kiválasztják, hogy melyik vasárnap miről prédikáljunk, hát miért pont ezt az igét választották? És aztán hirtelen eszembe jutott egy párhuzam. Az egyik lelkész testvérem mesélte néhány hónappal ezelőtt, hogy náluk több generációs tábort szoktak szervezni, tehát nem külön gyerektábor, meg külön ifi tábor, meg külön családos tábor, meg külön az időseknek valami, hanem hogy a gyülekezetből mindenki egyszerre mehet el, a Balatonnál kibérelnek valami 100-valahány férőhelyes helyet, és mennek a gyerekek is, mennek az ifisek is, mennek a családok is, és meg a nyugdíjas korúak közül is, aki akar velük tart, és délelőttönként minden korosztálynak megvan a maga foglalkozása, sok pedagógus van a gyülekezetben, óvónők, tanárok, ők foglalkoznak a gyerekekkel, ifisekkel, ifivezetők, és így tovább, tehát mindenkinek megvan a maga bibliaórája délelőttönként a maga korának megfelelően, délután strandolás, este pedig egy közös istentisztelet, ahol minden korosztály együtt ott van. És azt mondja a beszámoló közben, hogy a gyülekezettel megbeszélték, hogy amikor így együtt lemennek a Balcsihoz, akkor nem isznak szeszes italt. Bár megvan a joguk hozzá, megvan a szabadságuk rá. Miért nem? Mert ebben a gyülekezetben van több megtért alkoholista is, akik nagyon komolyan veszik is Jézus követését, már nem isznak, de ugye tudjuk azt, hogy egy alkoholista marad utána is, miután már nem iszik, és nem jó az, hogyha kóstolgatja az italt, mert könnyen visszaesik. És úgy gondolták a gyülekezet tagjai, ők így összebeszéltek, hogy aki alkoholizmusból szabadult, és ott van közöttük, az ő irántuk való szeretetből lemondanak arról, hogy a hideg sört igyák a Balatonparton, bár meg lenne a joguk hozzá. Ez egy önkéntes lemondás, egy önkéntes áldozat, hát, ha lehet ezt áldozatnak nevezni, mert nem olyan nagy dolog ezért ez, de mégis a szeretetnek a kifejeződése. Mert hogyha azok a testvérek, akiknek nem szabad inni, látják, hogy a többiek vígan sörözgetnek, és milyen jól esik a kánikulában a hideg sör, vagy hogyha ők felbátorodnak, hogy hát ha ők keresztényként isznak, hát akkor mi miért ne, de ebből súlyos visszaesések lehettek az alkoholizmusba. És őértük nem sörözgetnek ebben a gyülekezeti táborban, hogy el ne botlassák őket. Ugye a megbotránkoztatás kifejezés az eredeti görög szó szerint az elbotlatást jelenti. Elbotlatni, hogy letérjen a Krisztus útjáról, hogy meggyengüljön a hitben, hogy elfogjon a hite, hogy eltérjen Jézus útjáról más irányba. Azt hiszem, ez egy jó párhuzam, ez egy jó példa, hogy esetleg ami az ókorban a bálványáldozati hús volt, az most lehet egy ilyen eset, hogy azokért, akik nem ihatnak, azokért mi többiek is lemondunk arról a jogunkról, hogy sörözgessünk, vagy borozgassunk. Hát ez az egy példa jutott így eszembe, de elgondolkoztam azon, hogy ki lehet ám tágítani ennek az igének az üzenetét, ennek az igének a mondani valóját, úgy, ahogy indítottam is az elején, hogy van-e valami, amihez jogom van ugyan, de a másik emberért lemondok erről a jogomról a szeretet nevében. És akkor eszembe jutott egy idős néni, ez még régi dolog, amikor én ezzel szembesültem, hogy igen, vannak, akik ilyen áldozatot is meghoznak, és ilyen módon is lemondanak a jogukról. Ez a néni lemondott arról a jogáról, hogy férjhez menjen, és saját gyerekei legyenek, saját családot alapítson, ugyanis az történt, hogy testvérei meghaltak, és árván maradt unokaöccseit és unokahúgait vette magához, mert szerette ezeket a gyerekeket, szerette az elhunyt testvéreit, szerette a gyerekeiket, és nem akarta, hogy intézetbe kerüljenek. Nem akarta, hogy árvaházba kerüljenek. Magához vette őket, nem voltak kevesen, és mondták neki a barátnők, hogy meg vagy őrülve, hát ennyi nevelt gyerekkel senki nem fog téged feleségül venni, senki nem fogja megkérni a kezedet, és így történt. Senki nem kérte meg a kezét, pedig szép lány volt. Önként lemondott, a gyerekek iránt érzett szeretetéből önként lemondott arról, hogy férjhez menjen, és saját gyerekei, saját családja legyen. Nem volt ez neki egy muszáj dolog. Megtehette volna, hogy másképp döntsön. Igenis joga volt ahhoz, hogy legyen saját családja, saját gyerekei. De önként szeretetből lemondott erről, a lehetőségről. Azt gondolom, testvérek, hogy elgondolkodtató ez most, amikor sokan a saját családjukat, a saját vér szerinti gyermekeiket is faképnél hagyják. Mert azt mondják, hogy azt gondolják, hogy joguk van a boldogsághoz valaki másnak az oldalán. De sok ilyen van most is körülöttünk. Neki joga van a boldogsághoz egy idegen oldalán, és ott hagyja a saját vér szerinti gyermekét. Nem ítélkezni akarok fölöttük, csak az összehasonlítás miatt. Hogy miközben ez van a világban, közben van olyan, aki lemond erről a jogáról, hogy a testvéreinek a gyerekét nevelhesse. Csak gondolkozzunk el rajta. Mi ennek az igének az üzenete, ami számunkra? Biztos nem véletlen. Hát én gondolom, hogy a bizottság tagjait is a Szentlélek Isten vezeti, hogy milyen igéket választanak ki a különböző vasárnapokra, az Isten tiszteletekre, hogy miről beszélgessünk, miről témázzunk. El kell, hogy gondolkozzunk ki magába, Isten tiszteletről hazamenvén. El kell, hogy gondolkozzunk. Milyen jogunk van, amiről esetleg lemondhatnánk valakiért, vagy valakikért a szeretet nevében, hogy azokat az embereket közelebb segítsük az Istenhez, közelebb segítsük az Isten útjához, közelebb segítsük az üdvösséghez. Gondoljunk bele, hogy Jézusnak is volt joga. Joga volt ahhoz, hogy ott maradjon a mennyei dicsőségben, és ne legyen emberré, és ne kínlódja végig ezt a földi életet hozzánk hasonlóan. De lemondott erről a jogáról, és eljött. Joga volt ahhoz, hogy megmentse saját magát, hogy ne fogják el, ne kínozzák meg, ne feszítsék keresztre, ne öljék meg. Joga volt, vagy olyan döbbenetes, hogy amikor gúnyolják, akkor a kereszten van, hogy hát szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Hát joga volt ahhoz, hogy leszálljon. És ő lemondott erről a jogáról, ezekről a jogairól, mert annyira szeret, hogy meg akart menteni, hogy azt akarta, hogy mi bocsánatba részesülhessünk az ő áldozata által. Azt akarta, hogy örök életünk lehessen a mennyben, és lemondott minden jogáról értünk. Kedves testvérek, aki szeret, lemond önként a jogáról azért, akit szeret. Ez nagyon nehéz dolog, nekünk embereknek ez nagyon nehezen megy. De épp itt van a jelentősége, hogy Jézus éle bennünk, a szívünkben, az életünkben, Jézus van-e ott a Szentlélek által, mert ő tud erőt adni ahhoz, hogy az ő példáját kövessük. Emberi erőből nem tudjuk az ő példáját követni, hogy lemondjunk a jogainkról valaki másért, de az ő erejével, hogyha lakozást vesz bennünk a Szentlélek által, ő megadja nekünk azt az erőt, hogy tudjuk követni az ő példáját, és tudjunk lemondani önként és örömmel a jogainkról, azért a másik emberért, hogy a másik embernek a boldogságát munkáljuk, a másik embernek az üdvösségét munkáljuk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te lemondtál minden jogodról, értünk szeretetből, hogy megválts, hogy megments, hogy bevigyél a te országodba. Kérlek, Uram, hogy a te szent lelked által védj lakozást bennünk, a szívünkben, és add meg azt az erőt, hogy a te nyomdokodba járjunk. A te nyomdokodba járjunk, téged kövessünk, és ebben is téged kövessünk, hogy önként és örömmel tudjunk lemondani különböző jogainkról, mert hogy a szeretet fontosabb. A szeretet a legfontosabb. Add, hogy ezt megértsük, és hogy ebben a hitben akarjuk élni az életünket. Amen.